vagyok. Budai Református Egyházközségben is nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon itt szolgálhatok a testvérek között. Köszöntelek benneteket az apostolnak a szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennálló énekként a 105. Zsoltár első verszakát énekeljük, orgona nélkül, tehát a mai napon mi magunk fogjuk saját magunkat kísérni, úgyhogy csak bátran, szívből jövően énekeljünk mindannyian. Tehát fennállva a 105. Zsoltár első verszakát énekeljük, amely így kezdődik: adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Készülve hallgassátok meg a Máté szerinti evangélium 28. részéből a 18-tól kezdődően, hogyan szól keresztelési igénk és az erre kapott felhatalmazásunk. Jézus mondja: nekem adatot minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresztelési prédikáció előtt énekeljük a 329. dicséret második verszakát, amely így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Keresztelés alapigéjéül a már felolvasott igeszakaszból egy részt emelek ki, ami így hangzik: én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Gyülekezet foglaljon helyet. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy Gábor és Rékának már a harmadik gyermekük keresztelőjén én lehetek az, aki mindannyiunk örömhírét hirdethetem. És így, hogy nagyon jól ismerem a családot, és közel állnak a szívemhez, különösen érzem annak a felelősségét és kihívását, hogy mit tudjak számukra mondani. És az ige oldotta fel bennem ezt a feszültséget, hogy nem nekem kell kitalálni, hogy mi az örömhír, és mi az új hír a számukra. Az igéből azért emeltem ki ezt az egyetlen egy mondat részt, vagy ige részt, mert azt látom megvalósulni Gábornak és Rékának az életében, az ő családjukban, a gyermekvállalásban, hogy magának a keresztelésnek a jelentése számukra nem csupán hagyomány, nem csupán szükség, megszokás, így kell lennie, hanem az a belső bizonyosság, hogy az élet legfontosabb momentuma az, hogy az ember élete, ha bár testet öltünk, ha bár lakozunk ideig, óráig, évtizedekig itt a Földön, de alapjában véve mégis Isten színe alatt folyik. És az életünknek a lényege végül is ebben az Istentől elszakított, testet öltött állapotban mégis az, hogy Istenhez visszataláljunk, rátaláljunk Istenre szívünkben és lelkünkben. Tehát a keresztségnek a lényege, a gyermekkeresztségnek is valóban a lényege nem egyfajta automatikus védettség kérése, nem egyfajta plusz, amivel mehetünk az életbe, hanem az a belső bizonyosság, ami ha ott van a szívetekben, akkor ott lesz majd Farkasnak a szívében is, hogy ő az Úrnak a gyermeke, és az Úr gyermekének nem egyedül, nem csupán a szülők, a keresztszülők, a gyülekezet és az adott társadalmi rend alapján vannak kapcsolatai és segítsége, hanem elsősorban Jézus Krisztus által, aki azt ígéri az ő szent lelke erejével, hogy nem hagy el bennünket, velünk lesz minden napon a világ végezetéig. És ezt kívánja most, azt gondolom, a ti életetekben, de elsősorban Farkasnak az életére nézve, hogy valóban így tudjatok ránézni, így tudjátok őt nevelni, hogy nem csak ti vagytok vele, hanem vele van a mi megtartó Urunk Jézus Krisztus is. Most azonban azért vagyunk itt, hogy valóban megvalljuk a mi hitünket, hogy bizonyosságot tegyünk arról, hogy hogyan szeretnétek nevelni a ti gyermeketeket. Arra kérlek benneteket és a gyülekezetet is, hogy fennállva tegyünk vallást a mi hitünkről, és mondjuk el az apostoli hitvallást együtt, fennhangom. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Vallást tettünk a mi hitünkről, mégis most kérdést intézek hozzátok és a gyülekezethez is. Arra kérlek benneteket, hogy álljatok közelebb, légy szíves az Úr asztalához. Megvan a szép rend is, úgyhogy... Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, fennhangon válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ha igen, hallható módon felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezet felé fordulok. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, fennhangon válaszoljuk, ígérjük, ígérjük. Most pedig hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, te látod, Urunk, az ígédet, amely által keresztelünk. Te látod, Urunk, a hitvallásunkat, te látod a fogadalomtételünket, és te látod, Urunk, azt, hogy mindebből a háromból egyetlen egy örök és igaz, rendíthetetlen kijelentés van, ez pedig a te ígéd. Éppen ezért arra kérünk téged, Urunk, hogy ígéd által erősíts meg bennünket szívben és lélekben, hogy a hitvallásunk és a fogadalomtételünk több legyen emberi szónál. Engedd meg számunkra, hogy a léleknek az erejével mindazt, amit kimondott a szánk, meg is tudjuk cselekedni. Köszönjük neked, Urunk, Rékának az életét, hogy vele voltál a vajúdásban, vele voltál a születésben. Köszönjük neked, Urunk, Gábornak az életét, mint felelős családapa életét. Kérünk téged, Urunk, hogy a te áldásod legyen az ő szövetségkötésükön. Kérünk téged, Urunk, a keresztszülőért, a családért, a testi és a lelki családért egyaránt, hogy valóban Farkasnak az élete ne csak élet legyen, egy sikeres élet, az emberi szemmel nézve, hanem hadd legyen áldott élet, örök élet, a te ígéd és a te fiad Jézus Krisztus által. Így kérünk téged, Urunk, hogy fogadj most bennünket magadhoz, fiad nevében. Ámen. Most pedig arra kérlek benneteket, hogy Farkas, keresztellek téged, Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Farkas, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Most pedig arra kérem a családot, hogy forduljon a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldás kívánása képpen énekeljük el együtt közösen a 134. Zsoltár 3. versszakát, amelyik így kezdődik, megáldjon téged. És a család is foglaljon helyet, és dicsőítve tovább az Urat, és készülve az ige hirdetésére, énekeljük a 294. dicséretünket végig. A 294. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Jesus, A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki teremt, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassuk meg Istennek az igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 119. Zsoltár 6. versszakától a 16. versig terjedően.
Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő utát, ha nem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged, ne engedd eltévedeznem a te parancsolataidtól. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg engem a te rendeléseidre. Ajkaimmal hirdettem a te szádnak minden ítéletét. Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban. A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek. Gyönyörködöm a te rendeléseidben, a te beszédedről nem feledkezem el.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, Urunk, a Zsoltárnak a szavát, köszönjük neked, Urunk, a figyelmeztetést, hogy egyedül a te igéd az, ami által igazán örömünk, békességünk és erőnk lehet. Te látod, Urunk, mégis, hogy a te rendelkezéseidet sokszor mi magunk szánt szándékkal elhomályosítjuk, azért, hogy saját kedvünkre éljünk, tervezzünk, örüljünk és végadjunk. Mégis, Urunk, az életünk tele van sok-sok nyomorúsággal, fájdalommal és félelemmel. Arra kérünk téged, Urunk, hogy éppen ezért hadd ragaszkodjunk most a te igédhez, hadd figyeljünk most a te szavadra, hadd fogadjuk most a te igédet a mi szívünkbe, valóban téged tartsunk szem előtt, szívben és lélekben, hogy benned gyönyörködve járhassunk minden napjainkban. Így kérünk téged, Urunk, hogy áld meg ezt a délelőttöt, tedd áldottá az ige hirdetését, az ige hallását, és az úrvacsorával való élést. Te fiad nevében kérünk. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és megkérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki az úrasztalához. Bátran, nem Péter bácsi van itt, de én sem harapok. Gyertek, fogjuk meg egymás kezét. Hopsz, ott van egy törött kéz, húha. Csak az ujjad. Ó, az sem jó. Jó, akkor ott nyugodtan tedd a kezedet a vállára, és akkor az is egy... fordítva gondoltam, de ilyenek a gyermekek. Köszöntsük egymást. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Örülök, hogy itt vagytok. A mi gyülekezetünkben Budán is hasonló módon történik az istentisztelet, hogy kijönnek a gyermekek az úrasztalához, és nekem az a szigorú feljegyzés van itt egy lapon, a tanítás maximum 3 perc. Nem foglak benneteket itt tartani 3 percig. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy melyikőtök emlékszik a saját keresztelőjére? Emlékszel a saját keresztelőjére? Nem babakorodban volt. Erre nem számítottam. És mire emlékszel? Aha, jó, tehát a lelkipásztor nevére emlékszik, és hogy kapott valamilyen lapot. Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon sokra emlékszel, vannak olyan felnőttek, akik ennyire sem emlékeznek, de te még jól emlékszel. És a többiek? Na? Senki? Senki. Helyes, erre számítottam, egy kis hibával bejött a tervezésem. Most láthattátok, hogy ezt a kisbabát, Farkast megkereszteltük, és nagyon érdekes az, hogy ti már látjátok az ő keresztelőjét. Ő még nem látja a sajátját, majd mesélni fognak az ő keresztelőjéről, lehet, hogy már annyit sem fog tudni ilyen idős korában a keresztelőjéről, mint te, de bízunk benne, hogy azért sokkal többet és ugyanúgy fogja tudni, hogy őt megkeresztelték. És az a szép ebben a keresztelésben, képzeljétek el, hogy Isten nem feledkezik meg rólatok. Nem úgy gondolkodik rólatok, hogy volt ott egy kisfiú és egy kislány, valahol valaki megkeresztelte és adott valamilyen lapot. Hanem Istennek az igéje azt mondja Istenről, hogy ő az, aki néven szólított benneteket, tenyerébe metszett, és azt mondja rólatok, hogy ti az övéi vagytok. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nem mindenki ismer benneteket, talán ismernek benneteket az oviban, az iskolában, a gyülekezetben, talán még ismernek benneteket itt Budafokon, de talán már nem biztos, hogy ismernek benneteket az ország másik végén. Azonban Isten mindent lát, mindent tud, és tökéletesen ismer benneteket. És azt szeretné, hogyha ti is megismernétek őt. Úgyhogy azt kívánom a számotokra, hogy ismerjétek meg ti is azt az Istent, aki ugyanúgy ismer benneteket, tud rólatok, mint ahogyan talán ti az elmesélésből már kicsit kopott emlékkel tudhattok arról, hogy megvagytok keresztelve. Most pedig ugyanúgy áldás békességgel ne egymástól elköszönjünk, hanem köszönjük, hogy ti is mehessetek a tanításra. Gondolom, oda mentek. Áldás békesség! Áldás békesség! Köszönöm szépen, és akkor mehettek a hitoktatókkal. Mi pedig az ige hirdetésére készülve énekeljük a 171. dicséretet, amelyik így kezdődik, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Istennek az igéjét olvasom a Márk szerinti evangélium 16. fejezetének a végéről, és Pál apostolnak a Filippiekhez írott levél 3. részének a 20. verséből eképpen. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt meg nekik. Betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az ígét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim, most csütörtökön mennybe menetelnek az ünnepét ünnepelhettük, és az én szomorú tapasztalatom az, hogy általában ez az ünnepünk formális. Könnyen meg tudjuk ünnepelni a nagy ünnepeinket, és ebben már a pünkösd is nagyon gyengén szerepel, hadd használjam ezt a kemény szót, de mégis nem mehetünk el ettől függetlenül a mennybe menetelnek az ünnepe mellett. Miért nem? Azért, mert a mennybe menetelnek a csodája, a története kulcsfontosságú arra nézve, hogy a hitünket hogyan éljük meg, és hogyan erősödjünk meg abban a hitben, ami szívünkben és lelkünkben lehet Isten szent lelke által. Most pünköstkor nagyon sokan, sok gyülekezetben konfirmációra készülnek, vannak olyan gyülekezetek, ahol már volt is konfirmáció, és ott a 49. KT kérdés ez, hogy mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele. Ez erre a felelet elsősorban az, hogy ő, ami közben járunk a mennyben, az Atya színe előtt. Másodszor, hogy a mi testünk, melyet ő magára vett, biztos zálogunk arra, hogy ő, aki a fej, minket az ő tagjait szintén felvisz magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogú lelkét küldi nekünk, kinek ereje által az odafent valókat keressük, ahol Krisztus van, ülvén Isten jobbján, nem pedig a földieket. Ez a nagyon summás megfogalmazása annak, hogy mi az, ami a mennybe menetel csodájának az üzenete számunkra. Hogy Jézus közben járunk, ahogyan ő feltámadt, mi is feltámadunk, és hogy ő elküldi az ő szent lelkét, hogy Isten dolgaival törődjünk. És azt lehet látni, különösen a Márk szerinti evangéliumban láthatjuk Márknak a nagyon mély, talán pesszimista hozzáállását a tanítványokhoz, ahogyan mindig a tanítványoknak a hitét visszalöki, és azt mondja, hogy nem hisztek, sokat láttatok, sokat tapasztaltatok, de mégis kemény a szívetek. Teszem fel a kérdést, hogy mi, amikor látunk, amikor már mögöttünk vannak ezek a dolgok, amikor előttünk vannak a szent jegyek, akkor ha Márk előtt állnánk, vajon ő mit mondana rólunk? Mit mondana mi hitünkről? Megdicsérne, azt mondaná, hogy hajrá, így tovább, vagy hiányosságot találna benne. Én nem szeretnék ilyen szempontból Márk előtt megállni, de ugyanakkor mindannyiunknak tudomásul kell venni, hogy Isten előtt meg fogunk állni. És éppen ezért fontos az, hogy hogyan látjuk Istennek az üzenetét az életünkben kiteljesedni, beteljesedni. Ahogyan Isten kitöltötte az ő szent lelkét a sokaságra, a másik oldalon ott vagyunk mi, és a kérdés magunk felé az, hogy mi hogyan fogadjuk be ezt az Isten által kitöltött, kiárasztott szent lelket. És nagyon gyorsan az üzenet lényegére térek, ahhoz, hogy a mennybe menetelt megértsük, és ne csak egy heidelbergi KT kérdés felelete legyen, ne csak egy kevésbé megünnepelt csoda legyen az egyházunk ünneprendjében. Ahhoz azt az igét kell tisztán látnunk, amit Pál apostol megfogalmazott Filippiekhez írott levél 3. fejezetében, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk. Mi mennyei állampolgárok vagyunk. Azt hiszem, ez az az üzenet, amiből kiindulva helyesen közelíthetünk, és juthatunk el egy megfelelő üzenetre Isten igéjében. Az állampolgárság egy nagyon bonyolult kérdés. Lehet látni, hogy mennyit vitáznak rajta, pro és kontra, és azt gondolom, hogy nekünk is van egyfajta gondolatunk erről. Én most nem erről szeretnék beszélni, hiszen a prédikáció Isten igéjéről szól, de mégis ezzel kapcsolatban van személyes tapasztalatom. Az én feleségem határon túli magyar, kárpátaljai, de az útlevele szerint ukrán állampolgár. És akár hányszor 14 éve megállok az ukrán határnál, szándékosan használom ezt a szót, akkor valahogy mindig összeszorul a gyomrom, és úgy érzem, hogy én nem tudok túl lendülni ezen az eljáráson, amin ott keresztül kell esni. És akarva akaratlanul megfogalmazódik bennem mindig az a gondolat, szokták tőlem kérdezni, mit kívánnék, ha lehetne valamit kívánni, mondtam, hogy egy diplomata útlevelet, amivel a határ kellemetlenségei kikerülhetem. És amikor szembesülök Isten igéjével, akkor jó ezt látni saját magamra vonatkoztatva, hogy nekünk csupán nem erre van, erre lehet kívánságunk, hogy földi értelemben vett akadályokat, határokat könnyedén átléphessük. Nem csupán abban reménykedhetünk, hogy most már nincsenek országhatárok, és könnyedén lehet munkát vállalni, könnyedén lehet elhagyni az országot. Nem csupán abban lehet reménykednünk, hogy így könnyebb lesz a megélhetés. Nem csupán abban kell reménykednünk, hogy több lábon állhatunk majd az életünkben. Hiszen általában ezek azok az események és dolgok, ami alapján mégis a beszélgetéseink, a gondolataink csoportosulnak. Hogy fogunk élni, hogy fogunk megélni, hogy fogunk boldogulni. És ez az ige világosan és egyértelműen feljebb emeli a tekintetünket. Mintha azt mondaná nekünk, hogy tessék feljebb nézni, tessék bátrabbat gondolni, tessék mélyebbre nézni szívünkben és lelkünkben. Nem csak határokat ívelhetünk át, nem csak kontinensek között mozoghatunk szabadon, hanem nekünk elsősorban Isten igéje által olyan állampolgárságunk van, ami felülír minden emberi korlátot, ami kikerül minden emberi bosszankodást, ami túlmutat minden emberi bölcsességem. Az igénk így fogalmaz, nekünk mennyei állampolgárságunk van. Isten által, Jézus Krisztusban, aki üdvözít bennünket. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy akkor földi dolgoknak, a világnak, a dolgainak hátat kellene fordítani. Nem azt jelenti, hogy akkor én holnaptól kezdve nem megyek dolgozni. Sőt, leveszem a palástot, lemegyek, és azt mondom, hogy nekem itt befejeződött. Nem azt jelenti, hogy nem törődöm módon, nem vállalunk közösséget, nem vállalunk felelősséget. Nem azt jelenti, hogy felületesen nézünk az élet dolgaira. Nem azt jelenti, hogy csupán saját magunkra nézünk, és nem törődünk azokkal, akik körülöttünk vannak. Elesettekre ugyanúgy, mint gazdagokra. Hiszen nem erről szól a küldetésünk Istenben, hanem arról szól a mi küldetésünk az ő fia Jézus Krisztus által, hogy elsősorban a lelkünknek a rendjét, a gondolatunknak a kiinduló pontját ne a világhoz szabjuk, ne a világi elvárásokhoz, ne ehhez a rendszerhez, ne ehhez a kulturális és társadalmi identitáshoz, hanem Isten igéjéhez, ami által azonnal az a végkövetkeztetés lehet a szívünkben és a lelkünkben, hogy Isten igéje nyugodva az életünk nem lát határt, és nem csupán ebben a dimenzióban van létjogosultságunk, hanem az örök életben mennyei állampolgárok vagyunk. És amikor ezt kimondjuk magunkban, vagy akár egy-egy beszélgetésben, akarva, akaratlanul érzi a szívünk és a lelkünk, hogy megelevenedünk, hogy nem csupán a bajokat látjuk, nem csupán azt mondjuk, hogy majd csak lesz valahogy, majd csak túléljük valahogy, hanem azonnal kaphat a szívünk és a lelkünk egy tartást, egy egyenes gerincet, egy egyértelmű választ az élet nehéz kérdéseire, hogy sem halál, sem élet. Semmi nem választhat el bennünket Isten kegyelmétől, Jézusban, ami megajándékozott bennünket a mennyei állampolgársággal. És éppen ezért a mi figyelmünk, hogyha nézzünk Jézus mennybe menetelére, ha nézzünk a szereztetési igére a keresztelésben, az pontosan azt mondja, hogy nem tétlenül, vagy nem csak ájtatos módon az Istenre passzívan kell figyelnünk. Láthattuk Jézus megdicsőülésénél, hogy a tanítványok hogy mondták, Uram, jó itt nekünk, maradjunk itt. Ez szinte már maga a tökéletesség. Ne menjünk a világ problémái közé, hagyjuk azt magunk mögött. Maradjunk itt, verjünk egy sátrat. Maradjunk ebben a szent és tökéletes közösségben. Láthattuk itt Jézus mennybe menetelénél, hogy a tanítványok szinte földbe gyökerezett lábakkal álltak, és nézték Jézust, hogy most akkor mi történik itt tulajdonképpen. Láthatjuk Jézusnak a feltámadásánál, hogy maguk az asszonyok is ott megtorpannak, és ott állnak érthetetlenül, hogy most mit kell tenni. Láthatjuk megdöbbenni magát a tanítványokat, az emberek ezreit, pünköstkor. Most mi történik itt? És azt láthatjuk Isten igéje által, hogy ahol Isten igéje megérinti az embernek a szívét és a lelkét, ez önmagában csoda. Ott a következő lépés, a cselekedet lépése. Hogy megyünk és ezt az örömhírt megosztjuk a másikkal. Tovább visszük. Nem zárjuk be a szép Isten tiszteleti rendünkbe. Nem zárjuk be ezek közé a szép falak közé. Nem zárjuk be a gyülekezet határai közé. Nem zárjuk be azok közé, akiket ismerünk, hanem tovább visszük ezt az örömhírt. Erre van felhatalmazásunk. Erre van küldetésünk Jézus Krisztusban. Miért? Azért, mert ez a mi mennyei állampolgárságunknak az alapja. Hogy nem szűkölködünk az Isten kegyelmében, ami bőven kiárad mindannyiunkra. Így készüljünk most ezzel a lelkülettel, ezzel a szívbeli odafordulással Istenhez az úrvacsorában is. Most pedig ráfelelő énekként az ige szavára énekeljük a 435. dicséretünknek az első két versszakát. Más nem is énekelhetünk, hiszen két versszakos. Tehát a 435. dicséretünket énekeljük, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Thank you. Kedves testvérek, hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. és következő versekben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porrat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most pedig bűnbánó imádságban hajtsuk meg szívünket és lelkünket. Urunk, Istenünk, áldunk szeretetedért, hogy mindannak ellenére, akik vagyunk, ahogy élünk, gondolkodunk, cselekszünk és mulasztunk, te elfogadsz bennünket. Sőt, kegyelmes Úrként bizonyulsz meg számunkra, akit átfogni, megérteni nem tudunk, csak hitben válaszolva elfogadni ezt a kegyelmet. Köszönjük, Urunk, hogy a te beszéded élet és valóság, és a mi életünkben élet és valósággá lesz. Éppen ezért köszönjük, hogy mindennek ellenére, amik vagyunk, te ebben a kegyelmi ajándékban elfogadsz bennünket, hordozol bennünket, fölöttünk tartott kezedet, és jövőt mutatsz, kiszabadulva azoknak kötelékeiből. Éppen ezért kérünk, Urunk, hogy készíts fel bennünket a kegyelmi ajándékok fogadására. Nyisd meg összebogózódottságainkat, tisztítsd meg a lelkünket, és az úrvacsora számunkra elkészített igazi valóságában részesíts bennünket. Kérünk téged a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Kedves testvérek, bűneinket megvallottuk, korábban már a keresztelő alkalmával hitvallást is tettünk, éppen ezért még kérünk benneteket, hogy a szent jegyek vétele előtt feleljünk közösen a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával a közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Ámen. Most pedig, kedves testvérek, járuljunk az Úr szent asztalához a megszokott rend szerint.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és éppen most így éltünk vele mi is. Mindenekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendelésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Most pedig mondjunk hálát imádságban, meghajtva fejünket és lelkünket. Következőképpen, Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk a kegyelmi ajándékokért, amelyek ezen a mai Isten tiszteleten is bőséggel áradtak, és bőséggel lehettek a mieink. A keresztelésben, az igehirdetésben, az evangéliumban, és most az úrvacsora alkalmával is. Köszönjük, hogy Te megint kegyelmedben részeltettél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy valóban szenteld meg mi életünket, vezess tovább, és tégy bennünket engedelmes állampolgáraiddá a Te országodban. Köszönjük, hogy Te ezen az úton velünk vagy. Te vezetsz bennünket, és rád bízhatjuk életünket. És most rád bízzuk azoknak az életét is, akik nehézségek között élnek. Akár betegségben, fájdalmak közt, akár gyászban. Mindazoknak az életét, akik csak kérdőjeleket látnak, de nem látnak ebben a pillanatban kiutakat. Kérünk, Urunk, hogy Te legyél az ő vezérük is. Kérünk, Urunk, hogy legyél ennek a nemzetnek is a vezére, éppen ezeknek a napoknak a mentén, hogy a szétszabdaltság helyett valóban az egység, a lelki, a szellemi, a kulturális és a hitbeli értelemben vett egység lehessen a miénk. Mi tudjuk, hogy mindezt csak tőled kaphatjuk meg. Éppen ezért fordulunk most hozzád, mint aki ránk nézel, mint akiről tudjuk, hogy itt vagy közöttünk, és aki küldted, kegyelmi ajándékul a te fiadat is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is, és mindenek előtt szeretném köszönteni Szonták Szabolcs nagytiszteleti urat, a budai gyülekezet beosztott lelkészét. Köszönjük, hogy elvállalta ennek a nagyon szép keresztelésnek az ágendáját, és utána az ige hirdetést is. Kívánunk az életedre Isten áldását, minden jót, bárhol is forgolódsz a világban. Kívánunk sok-sok ilyen gyönyörű keresztelőt, mint a mai, hiszen ebben van leginkább a mi Urunknak, Istenünknek a üzenete. És szeretete és üdvözletünket küldjük a budai gyülekezetnek. A következő hét alkalmai a megszokott rendben történnek, bár ezt most nem tudom, hogy a 15.30-kor a kisifi meg lesz-e tartva, de ide az van nekem írva, hogy igen, tehát akkor feltételezzük, hogy igen. Mint ahogy 18 órakor a vita ifi óra is. Kedden 9 órakor babamama kör, 18 órakor biblióra, és 19 órakor presbiteri gyűlés is lesz. Nem tudom, hogy elkészült-e a jelenléti, de a presbitereket kérjük, hogy a megszokott rendben és helyen írják alá a jelenléti ívet. Szerdán 10 órakor nyugdíjas bibliórára kerül sor, csütörtökön 8 órakor biblióra lesz, pénteken gyülekezeti foci, 18:30-kor a BME műfüves pályán, szombaton pedig a budafoki Mozart zenekar a gyülekezeti kórus közreműködésével koncertet ad, azt hiszem erről fog Edith majd nekünk bővebben is tájékoztatást adni.
A budafoki Mozart ifjúsági zenekar több tagja kötődik gyülekezetünkhöz, és ezért fölmerült az együttműködésnek az ötlete. Az együttműködés megvalósult, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit jövő szombaton este 6 órára itt a templomban a gyülekezeti kórus és a zenekar közös pünkösdi koncertjére. Erről meghívót és részletes programot majd a kijáratnál lehet megkapni. Szeretettel várunk mindenkit.
Köszönjük szépen! Vasárnap a szokott rendben 10 órakor pünkösdi istentisztelet úrvacsorával, csak úgy, mint hétfőn. Szintén úrvacsorával való igéhirdetésre és istentiszteletre várjuk a testvéreket. Hirdetem, hogy a mai napon megkereszteltük Bálint Palagi Farkast, Bálint Gábor és Palagi Réka gyermekét. Régen láttam egy gyermeket ennyire szépen, szeriden, itt üldögélni, szemlélni, az igehirdetés, az egész istentisztelet láthatóan már a gyülekezet rendes tagjaként viselkedik. Isten áldását kérjük a családra. Hirdetjük, hogy azért is vagyunk némileg foghíjasok, mert hogy ugye most másodika és hatodika között a gyülekezet egy csoportja meglátogatta a mezőpaniti testvérgyülekezetet, a testvérgyülekezeti kapcsolat 20. évfordulója alkalmával. Reméljük, hogy a csoport, a csapat megfelelő módon megérkezett, és biztonságosan haza is érkezik, és hát lelkileg is feltöltekezve jönnek vissza. És akkor most átadom Forzsi István presbiter úrnak a szót.
Kedves testvérek, ezen a hétvégén zajlik a Református Zenei Fesztivál a Rádai utca környékén. Ma van a harmadik sejtben utolsó napja, aki szeretne még részt tud venni egy-két eseményen. Ehhez tematikailag kapcsolódik, hogy 3 hét múlva, június 25-én szombaton lesz a Művészetek Palotájában a Református Énekek című rendezvény. Június 27 és július 2 között lesz a balatonfenyvesi hittanos tábor, még lehet rá jelentkezni. Jani Mariannánál vagy Pötördi Zsuzsánál. És egyben felhívjuk a figyelmet az augusztus 8-a és 12-e közötti gyülekezeti táborra, ami Pap Tamásnál lehet jelentkezni, és ugyanaz lesz a helyszíne, mint tavaly, Debrecen mellett. A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó az július 19-23 között lesz, interneten keresztül lehet jelentkezni. Kérjük a kedves gyülekezeti tagokat, hogy lehetőségeik szerint támogassák havi rendszerességgel a gyülekezeti szolgálatokat. Különösen fölhívom a figyelmet a diakóniára, az utóbbi időben ugyanis lecsökkent a diakóniára való adakozás, hogy itt némi hiány mutatkozik. Az új gyülekezeti tagok figyelmébe ajánljuk Demjén István templomépítő lelkészünk kötetét és az idei bibliaolvasó kalauzt. Július 3-án vasárnap lesz templomunkban 7 órai kezdettel Borsányi Márton és barátai koncertje. Tehát egy ingyenesen látogatható koncert lesz a templomunkban. Köszönöm szépen!
És akkor Isten tiszteletünk befejezéséhez közeledve záróénekként énekeljük a 198. dicséretünk mind a 3 verszakát. 198. dicséretünk így kezdődik: Ti keresztények, dicsérjétek Istent! Kedves testvérek, az áldás előtt, a szétszabdaltság helyzetében és az összetartozás napja alkalmával énekeljük el a himnuszt. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen.